Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 284-es számú énekével. 284-es éneket énekeljük. Thank you. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet és ments meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Amen. Jézus Krisztusban van a mi vádságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam a kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, amennyi is föld Isteni.
Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, tekints gyengeségünkre, és hallgass meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltárra ülti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk annak 11. fejezetében, a 14. verstől a 28. a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumával olvasom, a 11. fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebúbnak az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebub segítségével üzöm ki az ördögöket. De ha én Beelzebub segítségével üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, sokaságból egy asszony felemelte a szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emberek, emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, két bizonyságtételt hallgassunk meg. Farkas László és Kis Tamás szeretne bizonyságot tenni. Laci, merre vagy? Itt vagy. Először Laci, és utána akkor Tamást meghallgatjuk.
Erős várom Isten.
Erős várom Isten.
Arra szeretnék beszélni, hogy volt egy visszatérő bűnöm a számítógépes játékokkal. Többet foglalkoztam az Istennel. És nem akartam elhamarkodni a dolgokat, hogy hamarabb bizonyságot tegyek, ezért vártam két hetet, és sikerült az Úr Jézus elé betennem azt a bűnt, és így teljesen eltávolítani a számítógéptől. Egyáltalán hát szinte közelébe se lépek, mert nekem az Úr az első, és nem az, hogy én leüljek a gép elé. Egyszerűen ez számomra a számítógép volt a bárványom. Erről jöttem rá, de sikerült elengednem, mert Istenre sokkal nagyobb szükségem van, mint azokra a földi kincsekre, amiket összegyűjtöttem. És nagyon örülök annak, hogy már egyet le tudtam tenni, és hiszem, hogy az Úr Jézus hát sikerülni fog a többit is, amiket még rendeznem kell. Ennyit szerettem volna. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Akik a fiúban vannak, azok valóban szabadok. és még a számítógépes játékkal is szabad lehet az ember. Tamás.
Én is köszöntök mindenkit. Mindig nehéz kiállni, bizonyságot tenni, mert az emberben sokszor félelem van. Igazából én a testvérekre szeretnék szólni. Azt szeretném elmondani, hogy hogyan tapasztaltam meg azt, hogy Isten mennyire jelen van. Péntek szombaton szokott lenni iskolám. Ahhoz, hogy ennek, ami velem történt, egy kicsit jobban megértsük, egy pár apró részletet el szeretnék mondani. Péntek szombaton szoktam pesteni iskolába járni. És most nagyon fáradt voltam, és azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én csak pénteken bírok ott maradni, és most szombaton, hogyha te akarod, akkor ne kelljen ott maradni, de hogyha ott kell, akkor ott maradok. És hát egyre jobban az erősödött meg bennem, hogy nagyon fáradt vagyok, nem fogom kibírni a szombati napot. Pénteken már elhagytam az ételemet, elhagytam a sapkámat, nagyon sok minden a fáradtság miatt eléggé szétszórt voltam. És aztán úgy láttam meg, hogy jó lenne akkor elindulni hazafelé. És amikor kiértem a vasútállomásra, akkor már eléggé lelkileg eléggé zaklatott állapotban voltam. Mikor is közli velem a pénztáros, hogy elfogyott a másodosztályú hely egy nyíregyházára, így csak első osztályon tudok utazni. Ez egy kicsit feldűített. Ahelyett, hogy azt mondtam, hogy hála az Úrnak, hogy van akár egy első osztályúra is Isten ad pénzt, ehelyett idegeskedtem, és miután eljöttem a jegypénztárhoz, csak azért imádkoztam, hogy Uram, legalább az, hogy egy hely legyen, hogy ne üljön mellém senki, nincs kedvem senkivel beszélni. Aztán, amikor felértem a vonatra, láttam, hogy egy kétszemélyes, leült mellém egy középkorú, igen, egy ilyen középkorú idősebb férfi, és probléma volt a jegyével. Nem büntették meg, de magyarázkodnia kellett, és én annyira nem figyeltem Istenre, meg nem figyeltem a helyzetre, hogy azt vettem észre, hogy ez a férfi egy két percen keresztül beszél valakinek, miután leesett, hogy hozzám beszél. És akkor mondtam, hogy Uram, akkor most segíts, hogy tudjak ki bizonyságot tenni, vagy amit akarsz. És hát egy nagyon jó beszélgetés alapult ki köztünk, kérdezte, hogy én mit csinálok, mivel foglalkozok, és akkor mondtam, hogy iskolába járok, teológiára. Na és akkor jött a kérdés, hogy én hiszek-e Istenbe. És egy nagyon jó beszélgetés alakult ki közöttünk, elmeséltem neki azt, hogy én hogyan találkoztam Istennel, hogy milyen mélységben volt az életem, mikor meghallhattam azt, hogy Isten egyébként szereti a bűnösöket. És olyan csodálatos volt ezt újra átélni. És az volt az érdekes, hogy ez a férfi egyébként azt mondta magáról, hogy egy ateista, eléggé jól szituált. Kiderült aztán, hogy egy főosztályvezető. Aztán beszélgettünk tovább, ott volt egy könyv nálam, az a címe, hogy a keresztény hitélet alapjai. Aztán az volt a gondolatom, hogy na most ezt odaadom neki, és akkor le van tudva itt a bizonyságtételnek a rámeső része. Aztán azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, de te mutasd meg, hogy akarod-e, hogy odaadjam ezt, vagy nem. És csodálatos volt, mert amit ezt az imád elmondta magamban, azt mondta a férfi, hogy mostanában nem tud olvasni, mert három oldal után elalszik. Hát mondom, akkor ez a könyv nem lenne jó. És utána mi nagyon sok mindenről beszélgettünk, jó volt megtapasztalni azt, hogy nyitott volt. Beszéltünk arról, hogy a halál, vagy mi az élet célja. Aztán, amikor felálltunk, akkor bemutatkoztunk egymásnak, leszállt, és akkor ez az ima volt benne, hogy Istenem, hogy bár ez az ember oda találhatna te hozzád, hogy adj neki egy utat, vagy készíts számára még egy hívő embert, aki által még halt esetleg az igédről. És ez a férfi már felállt, és ahogy ugye befut a vasút az állomásra, még van egy pár perc, és három perc múlva hallom, hogy valaki a nevemet hív, szólítja, és akkor ő volt az, és odajön, a kezembe nyomta a névjegykártyát, és azt mondta, hogy hogyha Pesten járok, akkor keressen meg, és akkor tudunk majd még beszélni ezekről a dolgokról. Úgyhogy ez eléggé jó tapasztalat volt. Úgyhogy bátorítanék mindenkit, hogy akinek Isten készít, az nyugodtan tegyen bizonyságot, mert nem tudhatjuk, hogy kinek mikor lesz az utolsó alkalom arról, hogy halljon az örök élet evangéliumáról. És igazából ennyit szerettem volna. Köszönöm.
Köszönjük szépen. És hát így lesz a negatívum, a pozitívum, igaz? Másodosztályon szerettél volna magadba utazni, meg első osztályon egy bizonyságtétel. Igen, hát valóban fontos, hogy minden élethelyzetben be tudjunk számolni arról a reménységről, ami ott van a szívünkben. Készülve az ige hirdetésre, énekeljük a 441-es számú éneket, 441-es ének az evangélikus énekeskönyvben. Thank you.
legyen nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az ószövetségi igét, amit az egyház a mai vasárnapra kijelölt, melyet megírva találunk a Királyok első könyvének 19. fejezetében, az első verstől a 8. a következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Ez Isten írott igéje. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Illés próféta személyével, tevékenységével gyakran találkoztam, amikor a gyerektáborokban, vagy vasárnapi gyerekórákon, a bibliai leckéken keresztül a gyerekekkel együtt ismerkedtünk meg ennek a prófétának az életének a történetével. A gyermekek számára izgalmas, felnőttek számára talán meseszerűnek vélhető motivumokkal gazdag az az életút, amellyel Isten őt megajándékozta, és amelyről a Biblia számot ad nekünk. Illés már történetének kezdetén olyan határozottan lép fel Aháb királlyal szemben, hogy ahogy mondani szokás, arra nem lehet nem odafigyelni. Az élő úrra hivatkozva kijelenti, mostantól kezdve nem lesz eső, nem lesz harmat, csak az ő szavára. Itt még az ige nem mutatja meg, hogy mi az oka ennek a kinyilatkoztatásnak. De a történet elindul, Isten táplálásáról, először Isten parancsára a hollók gondoskodnak, majd amikor a kerítpatak kiszárad, ami eddig az ivóvizet biztosította, egy asszonyhoz, egy özvegyasszonyhoz küldi Isten Illést Sareptába, hogy ő gondoskodjon róla a továbbiakban. A három évig tartó szárazság vége felé Isten elküldi Illés prófétát Aháb királyhoz. És ekkor lehet tudomást szerezni az igéből arról, hogy mi az oka ennek a próbának. Aháb király és a háza népe ugyanis elhagyták az Isten parancsolatait, és a Bál Isten tiszteletét vezették be, nem csak a saját köreikben, hanem a nép között is ezt próbálták elterjeszteni. Közben az is kiderül, hogy Aháb királynak a felesége nem egy szerény és visszahúzódó hölgy, hanem egy mindenre képes személy, aki attól sem riad vissza, hogy az Istennek a prófétáit megölje. Illés próféta nyílt színvallásra hívja a népet, döntsék el, hogy kit tartanak Istenüknek, az Urat, az igaz Istent, vagy pedig a Baált, de ne sántikáljanak kétfelé, nem lehet mind a kettőt egyszerre tisztelni. Próbát is tesz a nép szeme láttára, talán ismerik a történetet, oltárt épített a baálpapokkal, de maga is oltárt épít, és kijelenti, hogy az az igazi Isten, aki tüzet küld a mennyből az oltárra. A baálpapok hiába imádkoznak, nem jön válasz az imádságaikra, viszont amikor Illés imádkozik, akkor tűz jön az égből, és ölemészti nem csak az áldozatot és az áldozati fát, hanem a korábban az áldozati állatra öntött 3x4 vödör vizet is, mindazokkal a kövekkel együtt, amiből az oltárt építette Illés. A nép elismeri, hogy az Úr az Isten, Illés pedig parancsot ad a Baál papoknak az elfogására és a legyilkolására. Ezzel a tettével háborítja magára Aháb király feleségének, Jezábelnek a haragját, ahogyan a felolvasott igében is hallottuk. Bár éppen most lett nyilvánvaló mindenki számára, hogy tényleg az Úr az Isten, hiszen a tűz után Isten még esőt is adott Izrael földjére, a próféta mégis megijed. Megijed a bálványistenekben bízó királyné haragjától. Annyira, hogy az életét féltve elindul a déli országrész legdélibb városába. De még itt sem érzi magát biztonságban, elindult nekivág a pusztának. A pusztának, ahol most nem remélhet a hollóktól táplálékot, ahol emberi számítás szerint nincsenek meg a túléléshez szükséges feltételek. Szavaiból, melyekkel Istenhez fordul, kiderül az is, hogy most már nem is az életet keresi, hanem a halált. Elege van. Mégsem vett véget önkezével életének, hiszen most is az Úr prófétája ő, hanem ahhoz fordul panaszával, akinek a szolgálatában áll, akinek az életét köszönheti. Tőle, a Teremtő Istentől kéri, hogy vegye el az életét, mert nem tartja magát különnek az elődeinél. Mire gondolhatott itt Illés? Lehet, hogy eddig azt gondolta, hogy Isten azért áldja meg az ő szolgálatát, mert bármiben is jobb különbözik az elődeitől, nem tudjuk. Csak azt látjuk, hogy Illés mélységesen el van keseredve. Illésnek talán most kell felismernie azt, hogy amikor Jezábel fenyegetésére hallgatva elmenekül, igazából erejének forrásától, Istenről feledkezik meg. Imádsága után lefekszik és elalszik a rekedte bokor alatt. Isten azonban nem teljesíti kérését. Nem csak, hogy nem veszi el az életét, de még arról is gondoskodik, hogy élelmet kapjon Illés. Evés után Illés megint elalszik, majd miután pihent, megint ennie kell, mert ahogy az Úr angyala fogalmaz, ereje felett való után lelőtte. Illés szót fogad, fel kell, eszik, iszik, majd elindul, és 40 napon és 40 éjszakán keresztül eljut ahhoz a hegyhez, a Hórebhez, ahol annak idején Isten először nyilatkoztatta ki magát Mózesnek az égő csipkebopornál, majd később Mózes itt láthatta meg Isten dicsőségét a sziklahasadékban állva, és ez az a hely, ez az a hegy, ahol a törvényadás megtörténik. És ez az a hely, ahol ezután a 40 napos út után Illés újra találkozik Istennel, és hallhatja az ő szelíd hangját. Illés történetének az alapigében szereplő részlete több oldalról is megerősítheti Isten gyermekeit, azokat, akik őnek is szolgálnak. Ha valaki már rábízta az életét Jézus Krisztusra, és elfogadta tőle bűneinek bocsánatát, Jézus Krisztus szolgálatába állva megtapasztalhatja, hogy tevékenységét sokszor mások rosszalló tekintete kíséri. Sőt, azzal is találkozhat, hogy valaki vagy valakik megharagszanak rá azért, mert elkezdi nekik hirdetni a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Nem kell ahhoz jezábeli bosszú üzenet, hogy az ember megtorpanjon, vagy akár el is keseredjen az ellenállás láttán. Lehet, hogy hosszú évek fáradtságos szolgálata után következik be az, hogy az ember leveszi tekintetét az élő Úrról, megváltójáról, és beleszédül a körülmények forgatagába. Odáig az ember nem süllyed, hogy nyíltan megtagadja Urát, mert Isten nem engedi meg, hogy idáig süllyedjen, de titokban, a belső szobában talán előfordul, hogy elhangzik: Uram, meddig tart ez még? Vedd el az életemet, mert nem bírom tovább. Meggyőződésem, hogy az egyik oka annak, hogy Illés proféta életének ez a gyenge pontja jegyzésre került a Szentírásban, pontosan az, hogy megerősítse és bátorítást adjon azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek az életük során. Isten megengedi nekünk, hogy beálljunk az ő szolgálatába. Mégis sok idő telhet el úgy, hogy nem ismerjük őt olyannak, amilyen ő a valóságban. Lehet, hogy a belső életünket nem támasztja alá a hit olyan mértékben, mint ahogy azt a bizonyságtételünkben kifejezésre juttatjuk. Isten megenged bennünket szolgálni. Megengedi a sikereket, eredményeket is ad, de mélységeket is megenged, ha úgy látja, hogy inkább magunkban bízunk, mint ő benne. Megengedi, hogy szembesüljünk saját erőtlenségünkkel, mert a maga erejével akar bennünket felruházni. Megengedi a mélységeket, ahol megmutathatja számunkra az ő kegyelmét és az ő erejét, amely az emberi erőtlenség által válhat nyilvánvalóvá. Megengedi, hogy meglássuk, mi van a szívünk mélyén. De amikor mi elítélnénk magunkat a bukásunk miatt, akkor ő nem fordul el tőlünk, hanem körülvesz és gondoskodik rólunk. Isten nem kéri számon illéstől sem, hogy miért nem figyelt jobban az ő szavára, hanem egyszerűen gondoskodik róla. Enni és inni ad neki. Mert az alváson kívül jelenlegi állapotában ennek a prófétának erre van a legnagyobb szüksége. Ahogyan a szolgálatban mai napság megfáradtaknak is. De Jézustól tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az ő szájából származik. Isten mai megfáradt szolgáinak is az Úr szájából származó szóra, az igére van szüksége. Jézus Krisztus az 5000 ember megvendégelése után a köréje gyülekező sokasságot arról tanította, hogy ő maga az élet kenyere. Hogy aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, az marad meg ő benne. Isten nem mondott le illésről, nem állította félre a szolgálatból, hanem új útra, új szolgálatra indította. Mai megfáradt szolgáit is új útra, új szolgálatra akarja indítani, hogy járjanak az ő követségében, annak az ételnek az erejével, amelyet táplálja őket, amelyet az úrvacsorában fizikailag, az igét olvasva és tanulmányozva pedig lelkileg lehet megtapasztalni. Isten tudja, hogy az út, amelyre indít, az ember ereje felett való. Mert mindenki, aki Jézus Krisztust akarja követni, róla akar bizonyságot tenni másoknak, megtapasztalja, hogy ezt emberi erővel végezni lehetetlen. Mi nem tudunk másokat Jézushoz megtéríteni, ezt egyedül csak Isten szent lelke tudja elvégezni. A mi dolgunk, hogy imádságban vigyük Isten elé azokat az embereket, akiknek őróla akarunk beszélni, akikhez ő küld bennünket, akár gondoltuk volna előre, akár nem, hogy ő maga készítse el a megtérés útját az ő számukra is. A szolgálatot azonban csak Jézus Krisztussal szoros összeköttetésben végezhetjük, mert ő mondta, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ezért hív magához igéjén keresztül, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Isten arra bátorít, hogy a vele való találkozás, a benne való megnyugvás után újra induljunk el, járjunk az ő követségében, de ne a magunk erejéből, hanem egyedül az ő erejével, ő benne bízva. Hogy hova, kihez küld, azt ő tudja. De a vele való szoros kapcsolatban, az igét naponként olvasva, tanulmányozva, belőle táplálkozva, Isten előtt imádságban elcsendesedve, meg akar erősíteni bennünket, mert nem akarja, hogy bizonytalanok legyenek a lépteink, hanem azt, hogy bátran induljunk el, amikor az ő szolgálatában járunk és az ő nevében cselekszünk. Adja Isten, hogy ránk is igaz lehessen az az ige, amelyet Jézus mondott a tanítványainak. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva, vagyis az ő szolgálatában talál. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked Illés próféta példájáért. Köszönjük neked azt, hogy te nem kérted őt számon, hanem gondoskodtál róla. És ezzel példát adtál arra, hogy hogyan gondoskodsz rólunk is akkor, amikor megfáradunk a neked való szolgálatban. Bocsáss meg, kérlek nekünk azt, hogyha ebben a helyzetben mi is arra vágyunk, hogy legyen már vége a szolgálatnak. De köszönjük neked azt, hogy te új útra, új szolgálatra indítasz, miután megerősítettél a veled való kapcsolatban. Kérünk téged, segíts nekünk, hogy mindig tudjunk hozzád fordulni, hozzád szólni, amikor megfáradunk.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségre. Ahogy hirdettem az elmúlt hetekben, a mai istentiszteletünkön Lázár Anikó teológus hallgató szolgált ige hirdetéssel. Köszönjük a testvérek imádságát, köszönjük Anikónak a szolgálatát, az Úr áldja meg a szolgálat alul felkészülésben és majd a szolgálati helyén. Hétközi alkalmakat hirdetem, hétfőn a szokott időben 17 órakor az asszonykör meg lesz tartva. Most a biblióránál változás van. A bibliórának a helyszínében hetenként változás lesz majd. Most ezen az első alkalommal Ulainé Zsuzsika néninél lesz a bibliórá megtartva a Tokaji út 22 szám alatt. Aki nem tudná, néhány házzal följebb a Tokaji úton 22 szám alatt lakik Zsuzsika néni, nála lesz a biblióra megtartva. Hirdetem a testvéreknek, szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében elmúlt héten temettük el Tóth Gábor Ferencné testvérünket. Gyászoló család itt van közöttünk, az Úr adjon békességet minden gyászoló szívvel. Ő a mi reménységünk életünkben és a halálunkban. Szomorú szívvel hirdetem, de mégis a feltámadás reménységében örömmel, hogy Jani bácsi erről az oldalról átment a másikra. Gyavka János meghalt reggel. A lánya hívott Judit, hogy 17:30-kor elaludt Jani bácsi. Néhány hétig a kórházban volt, és súlyos betegségében, súlyos agyi események után ő most már a másik oldalról figyeli a világot. Imádkozzunk azért, hogy Marika néni, aki még ezen az oldalon van, az özvegyasszony, el tudja hordozni ezt a súlyos terhet, és az Úr adjon békességet neki. Így tegyük tehát a Tóth családot, gyászoló családot és a Gyavka Jani bácsi családját is az Úr elé. Benne lehet nekünk egyedül reménységünk. Hirdetem még a testvéreknek az előttünk lévő eseményeket, még a keddi babavonna kört elfelejtettem mondani, hogy 9 órakor lesz, de egyház megyei szolgálóknak, presbitereknek lesz hétvégéje áprilisban, 17-től 19-ig májban. Ott már voltunk gyülekezeti csendes hétvégén, most az egyház megye szervezésében Zsarnai Krisztián Esperes úr bíztatására indultunk el a szervezésébe, tehát április 17-től 19-ig, akik szeretnének erre jelentkezni, az Egyházmegye honlapján megtehetik digitális úton módon, de akik ezt esetleg nem tudják megtenni, mert az internetet nem kezelik, azok az Isten tisztelet végén jelentkezhetnek, és a feleségen fölveszi az adatokat, ennyi kell csak, hogy név, születési év, illetve van-e valamilyen speciális igénye, diétája az atyafinak. 5800 forint lesz a részvételi díj, 50%-os támogatást ad az egyház megye erre az alkalomra. Tehát még egyszer április 17-től 19-ig lesz ez az alkalom. Illetve hirdetem előre az Eke csendes napját, amely április 25-én lesz, a egyházmegyei hétvége utáni szombaton lesz az ekének a csendes napja. Idén Szákszenden tartjuk meg az eke csendes napját. Aki szeretne erre jönni velünk, az megint jegyeztesse föl magát, hogy meg tudjuk szervezni az utazást. Szákszend az Budapesten túl van, úgyhogy még a szokásos utazási hossznál is messzebbre kell mennünk. Szélbúcsú legnagyobb leánya szolgálat, Szél Éva került oda lelkésznőnek, és reménység szerint, mint ifjasszonyt fogjuk köszönteni, mert előző héten lesz neki a házasság kötése. Tehát friss újasszonyként, lelkésznőként fogadni bennünket. Április 25-én tehát az eke csendes napja lesz, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Biztatom a testvéreket, hogy jelentkezzenek bátran. Következő héten férfi hét lesz, amelyre lassan már majd indulnak a férfiak. Marcsek Balázs vezetésével hordozunk imádságban a csendes héten résztvevőket. Fontos, hogy az Isten elvégezhesse bennük azt, amiért odaviszi őket. Nemrégiben jöttek haza az asszonyok az asszony hétről. Ott is sok mindent cselekedhetett az Úr közöttük. Az Úr áldja meg azokat, akik ott szolgáltak, akik részt vettek, hogy Isten akaratában mozoghattak. Fontos az imádság lista, ami a hírlevelünknek a hátulján van. Szoktam a testvéreket emlékeztetni arra, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy akik ide föl vannak írva, azok azért kérték, hogy legyenek az imádság lista, mert az életükben olyan helyzet van, amiben szeretnének segítséget kérni. És valóban nagyon fontos dolog ez, hogy nehéz helyzetben kérjük az Isten segítségét, mint ahogy az ige hirdetésben is hallottuk, Illés próféta nagy dolgokat megélt az Istennel, mondhatnánk, hogy egy sikeres prédikátor, egy sikeres Isten embere volt, bebizonyította századnak, hogy Isten él és valóságos Isten, és mégis nem sokkal később azért, mert az életében jött egy fordulat, mondhatni, hogy a depresszió határára került. Nagyon nehéz helyzetbe került az ember, és az Úr tudta őt kihozni onnan. Az Isten kezében lehet az életünk bizonyosságban, meg biztos helyen. Ezért fontos, hogy akik itt vannak ezen az imádság listán, azok legyenek ott egész héten a szemünk előtt. De természetesen kiegészítve a gyászoló családokkal, így tegyük a Tóth családot is az imádság listánkra, és vigyük az Úr elé az ő életüket, hogy mindaz, ami történt a családjukban, az az Isten kezébe lehessen, és onnan nyerjenek áldást, meg természetesen a Jani bácsék családját is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és mind örökkön örökké. Amen. Szuplikációs szolgálatok alkalmával szoktunk kérni a teológus hallgatót, hogy néhány szóval számoljon be a saját hitéletéről, elhívásáról, szolgálatba indulásáról, illetve a teológiáról is, hogyan érik az életüket. Anikó kántor szakon is hallgatott, tanult, amikor idejött. Figyeltem, hogy ránézett a Misi kezére, hogy hogy fogja az akkordokat. Mint szakember, jól láttam? Nem azt néztem? De láttam, hogy odafigyelt, és láttam, hogy biztos szakmailag fölmérni a helyzetet. Hogy az Úr hogyan vezette, és miképpen jutott ide, úgyhogy néhány szóval akkor légy szíves. És ha a testvéreknek majd kérdése, akkor bátran lehet kérdezni. Köszönöm.
A nevemet már hallották, Pásztor Lázár Anikó vagyok. A Bókodi Evangélikus Gyülekezetből jöttem, ami egyébként Szákszenddel majdnem szomszédos, úgyhogy szeretettel várjuk a Bokodiak nevében is Szákszendre a testvéreket, akik el tudnak jönni. Isten akkor nyúlt bele az életembe, akkor ismertette meg magát velem, hogy ő milyen és kicsoda. Amikor 22-23 éves koromban egy nagy mélységbe jutottam a személyes életemben, és nem volt más választásom, mint hozzáfordulni segítségért, és csodálatos módon megtapasztaltatta velem azt, hogy aki hozzáfordul, azt ő nem küldi el aki hozzá fordul, azt ő megsegíti. Az én tétovázásom volt az, hogy innentől kezdve még körülbelül 2 évre volt szükség ahhoz, hogy én is átadjam ő neki az életemet, és Jézus Krisztust elfogadjam személyes megváltómnak, de hála Istennek ezt is kimunkálta bennem, és azóta járhatok az ő útján, időnként nagyobb lendülettel, időnként kicsit visszafogottan, mindig attól függően, hogy milyen állapot van éppen, hogy tudok-e őre hittel nézni, vagy pedig megint magamra figyelek, és magam erejéből próbálkozom. Hogyan kerültem a teológiára? Én egyébként tanító végzettségű vagyok, és általános iskolában tanítottam több éven keresztül. Volt, hogy hittant is elvállaltam, és hittanoktatást, és nem volt ehhez meg úgymond a végzettségem. És aztán, amikor a gyülekezetünkben új lelkész érkezett 2009-ben, akkor ő vele beszélgetve ez tűnt jó útnak, hogy a teológiai tanulmányokban elmélyedve az ő Istennek a szolgálatába állja. Nem lelkészként, ezt hozzá kell tenni, hanem hitoktatóként. Hogy miért mégis én álltam itt igét hirdetni, ez annak köszönhető, hogy a teológián a lelkész szakosokból nincs annyi, mint ahány gyülekezet várja a szuplikáló hallgatókat, ezért a mi szakosainkat is megkérték, hogy vállaljunk gyülekezeti szolgálatot. A teológián most összesen 157 hallgató van, ezek közül 72 fő, aki lelkész szakos, és amellett vagyunk hitoktatók, illetve kántorszakosok, de vannak mesterszakosok, teológusok, és nem tudom pontosan most a másik szaknak mi a neve, és készülnek a lelkész szakosok a szolgálatba való kimenetelre minden egyes alkalommal, amikor egy ilyen szuplikációs lehetőség van számukra. Nagyon köszönjük a gyülekezetnek, ennek a gyülekezetnek is az imádságos támogatását. Nagyon nagy szükség van rá, hogy akik ott lelkészi pályára készülve, tényleg Isten közelében, Istenre hallgatva, figyelve tudjanak felkészülni majdani szolgálatukra. És kérjük is ezután is, hogy hordozzanak bennünket imádságban. És köszönjük a gyülekezetnek az anyagi támogatását is, amire szintén nagy szüksége van a teológiának, hogy minden, amire szükség van, az meg legyen ott nekik. Még hadd beszéljek pár szót arról, hogy a hitre jutásom után ott az otthoni gyülekezetben elég kevés volt a fiatal, és elég sokat gyűrköztem azzal, hogy egyedül vagyok, vagy egyedül éreztem magam, és akkor hallottam arról a lehetőségről, hogy bibliaiskola indul. Ez 1998-ban volt az első bibliaiskola évfolyam, amiben bekapcsolódhattam, és Istennek nagyon hálás vagyok azért, hogy már ott akkor elkezdett fölkészíteni a neki való szolgálatra. És innen van egyébként az ismeretség Misi bácsival, és talán a gyülekezettel is. Ifjúsági hétvégéken sokat találkoztunk olyanokkal, akik innen érkeztek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen. Picit még várja. Van-e kérdés esetleg a teológus hallgatóhoz, akár személyes, akár az elhívással kapcsolatos, Tamás?
Hogy én azt szeretném kérdezni tőled, hogy ha jól értesültem, akkor indult egy új tárgy, a missziológia. A missziói. És hogy az a kérdésem, hogy ez szabadon választható, vagy kötelező, illetve hogy milyen az érdeklődés. Hát én úgy tudom, hogy Bakai Péter tanított, ő cigánymisszióval foglalkozik, és hogy mennyire van indítatása a teológusokban így a cigánymisszió, hogy egyáltalán a missziók irányába. Hogyha erről mondanál, erről a tárgyról.
Nagyon szűken tudok erről beszélni. Ha jól tudom, a tavalyi évben indították először valóban ezt a ha jól tudom, választható tárgyként megjelölt tárgyat, de A lelkész szakosoknak ez kötelező, tehát nekik kötelező elvégezni, nekünk hittanár szakosoknak választható. Hogy mekkora az érdeklődés, ezt nem tudom sajnos megmondani, de azt tudom, hogy Bakai Péterék nagyon dolgoznak azon, hogy ez minél hitelesebben érkezzen meg a teológiai hallgatókhoz.
Március 27-én jön ez a csapat hozzánk, Bakai Péter vezetésével. Egy tanulmányútra jön a Hittudomány Egyetemnek a missziológiai fakultás, vagy nem tudom, minek hívják ezt. Igen, van elég kérdés esetleg? Jani bácsira emlékszünk ilyenkor, mert neki mindig volt egy kérdése a teológus hallgatóhoz, amikor Anikó bejelentkezett, akkor eszembe jutott, hogy Jani bácsi volt az, aki mindig kérdezett, és most kórházban van, de hát most már meg másik oldalon is van. Ha nincs több kérdés, akkor megköszönjük a szolgálatodat, és sok áldást kívánunk saját életedre, meg a gyülekezet életére nézve is, meg a Hittudomány Egyetem életére nézve is, hisz az eljövendő korszak lelkészei vannak most ott, tanulnak most ott. Imádkozzunk értük valóban. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük el a 348-as számú éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 348-as ének első versét. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, jó volt énekelni most ezzel az énekszerzővel is, hogy minden jó, amit te teszel, és az mind javunkra válik, ami velünk történik. Sokszor nehéz, Urunk, ebbe beilleszkedni, mert történnek fájdalmas, nehéz dolgok. Sokszor történnek olyan örömteli események is, amit nehezen tudunk földolgozni. De köszönjük néked, Urunk, hogy te hatalmas Isten vagy, ismersz egyenként bennünket, és tudod a szívünk állapotát, és tudod a gondolatainkat, akaratunkat, cselekedetünket, elménket, szívünket vezetni. Hálás ezért a szívem, Uram, hogy nem kell ebben a világban egyedül megállnunk. Ott vagy az életünkben, hordozod az életünket, rád támaszkodhatunk, sőt, rád építhetjük az életünket. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, úgy közöttünk, hogy ebben a mai Isten tiszteletben is te vagy a középen, és beléd kapaszkodhatunk, rád építhetünk. Köszönöm, Uram, hogy nem szűnt meg az igédnek a hirdetése, és ezen a vasárnapon is sok-sok gyülekezetben szerte a világon megszólalhatott az evangéliumod. Sokan hajthattunk együtt térdet, fejet előtted, várva azt, hogy életünket formáld, munkád, vezest, hogy megáldj bennünket, Urunk. És így köszönjük néked, hogy egy testnek a tagjai lehetünk, még akkor is, hogyha fizikailag távol élünk egymástól, még akkor is, hogyha más nyelvet beszélünk, más nemzetnek vagyunk a tagjai. És köszönöm, Uram, hogy ezekben a közösségekben kinek-kinek megvan a maga helye, így vannak szolgálók, szolgálattevők, akik várják a te üzenetedet, hogy továbbadhassák, hogy vihessék a hírt. Add meg, hogy jó bizonyság tévőig lehessünk, Urunk, életünkben. Kérlek azokért, akiknek nagyon nehéz az életük, mert üldöztetésben vannak, mert veszélyben van az életük, vagy a hitüknek a gyakorlása. Áld meg őket, Urunk, azzal az erővel, amit egyedül te tudsz adni a híveidnek a szívébe. Te erősítsd meg, Urunk, a mártíroknak a családjait. Te légy azokkal, akik szenvednek, akik terhet hordoznak, akik rettegésben kell, hogy éljenek. Te erősítsd őket, Urunk, és mutasd meg, hogy mi hatalmas Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy így épülhet a gyülekezet, mi itt is nyírtelken, a mi gyülekezeti közösségünkben. Köszönjük, hogy vannak szolgálók, akik fölveszik a szolgálatnak a terhét, akik várják az áldásodat és viszik azt tovább. Köszönjük, Urunk, hogy vannak presbiterek, felügyelők, lelkészek, esperesek, püspökök, akik várnak téged és akaratodban szeretnének járni. Így áldj meg bennünket, Urunk, az egyházunkban, hogy ilyen akaratodat kereső, szolgálatodra vágyó lelkészek, szolgálók legyenek, hogy építhess bennünket, Urunk, hogy növekedhessen egyházunk, hogy megerősödhessen te benned. Hálás a szívem, Uram, hogy sok felekezetben élnek gyermekeid, adnak, hogy ezt a közösséget meg tudjuk élni te benned. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt a közösséget építed, és akiben ezt a közösséget meg lehet élni. Áldott legyen a neved, Uram, hogy a te kezedben van az egész teremtett világ. Nem hiába élünk ezen a földön, mert te teremtettél bennünket, és mindazt, amit teremtettél, azt az életterünknek adtad. Add meg, hogy bölcsen tudjunk ezzel bánni. Add meg, hogy ne tegyük tönkre azt, amit te jónak, szépnek, harmonikusnak építettél. Hálás a szívem, Uram, hogy sokan vannak, akik szeretnék ennek a világnak a rendjét fenntartani, továbbvinni azt a rendet, amit a szívünkbe adtál. Légy azokkal is, akik hatalmat kaptak arra, hogy ezt a világot irányítsák, kormányozzák politikai, gazdasági hatalommal. Ébrezd rá őket, Urunk, hogy nálad van a bölcsesség, és az Isten félelme a bölcsességnek a kezdete, hogy bárcsak hozzád igazíthatnák az értelmüket, lépteiket, döntéseiket. Így kérünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, hazánkért, áldj meg bennünket, Urunk, akik itt magyarok vagyunk ebben a földi térségben. Add meg, hogy mindent, amit rajtunk keresztül szeretnél továbbadni, az átjuthasson rajtunk, hogy megállhass bennünket. Köszönöm, hogy te adsz bölcs vezetőket, te tudod megáldani azokat, akiknek hatalmat adtál. Kérünk, Urunk, hadd lehessenek olyan vezetők, akik a rájuk bízottakért még önmagukat is feláldozzák. Hadd lehessen áldásunk így. Köszönöm néked azt a közösség életet, amit számunkra készítettél, mert megteremtetted az embert, és hozzáillő párt, társat is találtál. Áld meg a házasságot, Urunk. Köszönjük, hogy te benned tudjuk azt megélni. Köszönjük, hogy a házasság a te kezedben és áldásodban lévő lehetőség számunkra. Add meg, hogy ne rontsuk el, amit te egybe szerkesztettél, azt hadd tarthassuk egybe akaratod keresésével. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz bölcsességet a gyerekeink neveléséhez is. Áld meg bennünket, Urunk, hogy ne a saját bölcsességünk, vagy más emberek balga tanácsai vezessenek ebben, hanem hadd hagyatkozhassunk rád, várva tőled azt a bölcsességet, amivel a gyerekeinket épp egészséges felnőttekké tudjuk irányítani. Tudjuk, Urunk, hogy a te kezedben vannak a legjobb helyen, ezért oda is tesszük őket. Áldj meg bennünket anyagi helyzetünkben, gazdasági helyzeteinkben. Add meg, hogy ne legyen olyan kevés, hogy ne legyen valamire, hanem ne legyen olyan sok, ami felfúvalkodottá tesz. Add meg, hogy téged dicsérhessünk, magasztalhassunk a megelégítettségünkben. Ezért kérünk a hajlék nélküliekért, kérünk a magukról gondoskodni nem tudókért, te légy mellettük, Urunk, és vezesd az életüket, hogy megelégítetést nyerhessenek. Föld életünk során, Urunk, sok kísértés próba ér bennünket, te vagy, aki meg tudsz tartani, és te vagy, aki át tudsz vezetni az életen, és az élet és a halál mesdjén is te tudsz békességet adni. Így kérünk a gyászoló családokért, áld meg a Tóth családot, Urunk, hogy elhunyt testvérünk emléke, az átélt gyász, az elengedésnek az érzése, az mind közelebb vigyen te hozzád. Add meg, hogy bölcs szívhez juthasson mindenki a családban, hogy megtalálhasson téged és benned azt a minden emberi értelmet felülhaladó békességet és kegyelmet, meg reménységet, amit egyedül te tudsz adni. És így kérünk a Gyafka családért is, te add meg a leányát, a családját, a unokákat, a dédunokákat. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki tovább tudod vinni az életüket, de legfőképpen most Marika nénit tesszük eléd, Urunk, hogy a meggyengült fizikai létében olyan lelki erőt kaphasson, hogy el tudja hordozni azt a terhet, amitől félt meg, ami nagyon nehéz. Köszönjük, hogy a te kezedben lehet az ő élete is, küld segítő társakat mellé, nehogy egyedül, Urunk. Köszönjük, hogy a te kezedben tudhatjuk őt is, meg mindannyiunk életét. Így vezess bennünket, Urunk, a hátralévő életünkben, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy amikor majd elérkezik a mi életünkben az az utolsó pillanat, akkor ne kétségbeesés, hanem bizonyosság legyen bennünk afelől, hogy ki vagy te, és mire hívtál el bennünket. Hálás a szívem, Uram, hogy te mindent megadsz, ami ehhez az élethez kell, és átviszel bennünket abba az országba, amely el van készítve mindannyiunknak, add meg, hogy senki se utasítsa ezt vissza közülünk. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.